Ahol hely van, színházi belépő, ezt a műsort hallják a Rádió Kun. Köszöntöm Önöket, és köszöntöm mai vendégemet, Orosz Ákost.
Tiszteletem.
Orosz Ákos fiatal színész a vendégem, és ezt a fiatalság ellenére, ahogy én végignéztem, nem is csak úgy végignéztem, hanem úgy érzem, hogy tényleg nagyon fiatal, alig múlt el 30 éves, és mégis nagyon-nagyon vastag pálya van már maga mögött is, nyilván előtte még sok minden, de talán azt gondoltam, hogy miért érzem ezt így, nyilván sok főszerep miatt, amit eljátszott, hogy valahogy a főszerepek, a főszerepes évek duplán számítanak, gondoltam magam, amit a háborús évek, nem tudom, de maga is úgy érzi, hogy már nagyon sok minden van maga mögött?
Hát igen, nem érzem magam már pályakezdőnek semmiképpen, de azért korán sem gondolom azt, hogy ne tudnék hova még fejlődni, vagy ne lennének olyan emberek körülöttem, akiktől igazán sokat tudok tanulni, vagy hogy minden egyes újabb feladat ne tudna rajtam még valamit formálni. Nyilván ez a pálya, remélhetőleg ez egy véget nem érő pálya, és ezt addig csinálja az ember, ameddig bírja, ameddig van benne szufla, és amíg még lélegzik. Így aztán jó pap holtig tanul alapon, nyilván még rengeteget fogok változni, remélhetőleg jó irányba. De egy főszerep az biztos, hogy sokat mozdít előre egy színészen. A gondolkodásán, a színpadi jelenlétén, a figyelmén. Én legfőképpen azt tanultam meg ezekből, hogyha vagy most ott tartok, hogy az a legfontosabb, hogy másokra mindig 100%-osan oda tudjak figyelni, mert akkor tudok beleolvadni a szerepbe igazán. Hiszen, hogyha másokra figyelek, akkor arra fogok reagálni, amiket ők mondanak nekem a színpadon, és én ahhoz képest úgy fogok reagálni majd, ahogy azt az én jelenlegi szerepem megkívánja. Egyébként nem csak amiatt érezheti ezt, hogy már sok minden van mögöttem, mert hál' Istennek szerencsés voltam, és tényleg jó szerepeket, sok jó szerepet eljátszhattam, hanem azért is, mert mondjuk az egyik legfiatalabb voltam én az osztályomból, tehát én 18 éves koromban kerültem be a Színház és Filmművészeti Egyetemre, és amikor végeztünk, akkor talán 22 éves voltam. Most azért vagyok bizonytalan, mert ugye az utolsó évben, mikor már főiskolások voltunk, akkor az utolsó évben már bizonyos szakmai gyakorlatokon részt vettünk, tehát most hirtelen pontosan nem tudom megmondani, de azt hiszem 22 éves koromban diplomáztam, igen, és voltak olyan osztálytársaim, akik akkor már 27-28 évesek voltak. Én, hogyha belegondolok, hogy tavaly előtt voltam 28 éves, majdnem 29 ugyanis, most majdnem 31 vagyok, akkor azért addigra, mire pár osztálytársam diplomázott, addigra én meg már tényleg nagyon sok mindenen túl voltam, úgyhogy ezt azért is érezheti.
Igen.
Pont.
Igen. Két olyan dolog is volt ebben a nagyon szép szabatos élmény beszámolóban, amit mondott, amire úgy rá szeretnék kérdezni, mert érdekes. Azt mondta, hogy ez a pálya annyira hosszú távú, hogy odáig tart, amíg levegőt vesz meg, amíg működik. Hogy látja, vagy nézi ezt? Van egy nagy társulatban most a Víg Színházban, ahol nagyon sokféle korosztály ott van a társulatban. Meddig tényleg, ameddig a lélegzek tart, tehát, hogy addig úgy látja, hogy 80 éves, vagy akár meddig, tehát, hogy végtelen az a határ, amíg ezt a munkát csinálni lehet?
Alkat kérdése. Hát mondjuk Törőcsik Mariról éppen nem lehet elmondani, hogy nagyon pihenne.
Igen.
Vagy hogy ne akarnám még az utolsó erejével is önmagának és a világnak is bebizonyítani azt, hogy ő még tud tanulni, vagy tud odafigyelni, vagy tud képviselni valamit.
Észrevettem, hogy napra pontosan 30 év van önök között?
Igen.
Törőcsik Mari, napra pontosan 30.
Nem, 25. 25.
Nem, vagy 50 év, bocsánat. Igen, 30, igen. Amikor maga 30 volt, akkor volt ő 80.
Ez pontosan. Akkor tűnt föl, amikor éppen a Figaro házasságet próbáltam Törőcsik Marival együtt, és akkor, amikor elkezdődött a próba időszak, talán a próba folyamat első hetébe volt neki a 75. születésnapja, én meg akkor voltam 25. És akkor úgy az úgy föltűnt, hogy hoppá, ez, mint hogyha valami misztikus dolog lenne el mögött, de hát nyilván nem akarom ezt túl misztifikálni. Egyébként furcsa, hogy Törőcsik Marit ragadtam ki, aki egyébként egyáltalán nem a Víg Színház tagja, pedig ugye a Víg Színházra kérdezett rá. De mondhattam volna akár Lukács Sándort is, akivel éppen nemrég vettem részt a Mester és Margarita című előadásnak a felújító próbáján, és abban ő játssza Volandot, és ott van egy elég hosszú monológia az első felvonás végén, és hogy a felújító próbán ezt így tökéletesen teljes szövegtudással és teljes jelenléttel elmondta, az nekem egy követendő valami. Hiszen azt is csinálhatta volna, hogy ő ott kezdi el előszedni a képzeleté, vagy a múltból előszedni ezt a szöveget, hiszen ez csak egy felújító próba. De úgy érkezett oda, hogy ő miatt soha egyszer se kellett megállni az egész próbán. Lehet vitatkozni azzal, hogy milyen az az előadás, meg hogy mit tudom én, kinek tetszik, kinek nem, de mint hozzáállás, ezt én példaértékűnek tartom. Vagy mondjuk Vencelvera, akivel pár nappal ezelőtt ugrottam be a Pesti Színháznak az egyik előadásában, nevezetesen a Vágy villamosában, Stanley Kowalski szerepébe, és hogy abban részt vesz Vencelvera, aki általam tehát nagyon nagyra tartott színésznő, és neki sajnálatos módon tavaly volt egy korszak, amikor nem tudott színpadra lépni, mert gyengélkedett egy baleset miatt, és hogy összeszedte magát, és megint ott van. És akár mekkora feladata van, ő azt 100%-osan megpróbálja megcsinálni, még akkor is, hogyha szerintem van annyi mögött, hogy mondhatná azt, hogy figyeljetek, inkább pihennék.
Ez a másik, amit itt említett, hogy a színészetben, ahogy értettem, így igazából ez a csúcsa a munkának, hogy ott van a partner, és akkor reagál, és attól maga is reagál, és hogy ez egy közös játék, amiben az eredményt azt hozza meg, hogy akik a színpadon ott egymással szemben, akiknek dolguk van, azok mire jutnak egyik a másikán építkezve. Ha jól értettem azt, amit itt kettővel korábban mondott a színészetről. Ebben a Víg Színházban, hogy hogyan működik ez? Nyilván egy egészen más helyről jött, a Maladípéből, egy nagyon nagy váltás és egy ugrás lehetett. Ez egy kicsi társulatból, amit nagy mértékben magára épített a produkciókat Balázs Zoltán, utána bekerült egy olyan színházba, ahol még a kis színpad is sokkal-sokkal nagyobb, mint amiben maga korábban dolgozott, hogy a Pesti Színház az is sokkal nagyobb, nem beszélve a Víg Színházról, új társulat, új partnerek, hogy vajon hamar megtalálta ezt a fajta közös játékot a társulatban, és kikkel főként? Lettek-e kedvenc partnerei, kedvenc munkái, kedvenc rendezői nagy találkozása ez alatt a másfél, mondjuk, vagy mennyi idő alatt, amióta itt van a Víg Színházban?
Hát például nem akarom elkiabálni, de nagyon remélem, hogy most éppen egy ilyen munkafolyamatban vagyok benne. Nevezetesen a Bűn és bűnhődésben, amelyet Mihály Docsakár rendez éppen, a Víg Színház nagy színpadán, ami nekem különösen érdekes munkafolyamat, mert hogy először próbálhatok egy igazán nagy volumenű szerepet a nagy színpadon, ami egyébként technikailag is sok kihívást rejt magába, főleg nekem, ahogy ugye említette, én kicsi helyeken szoktam játszani. Igaz, hogy volt egy-két alkalmam, vagy egy-két példa arra, hogy nagyobb színpadokra is hát fölléphettem, de azért az más, mint hogy hónapokon keresztül mondjuk tényleg folyamatosan a nagy színpadot bebeszélni. Egyszerűen ez fizikailag erre föl kell készülni. És visszatérve az utóbbi kérdésére, azt mondhatom, hogy ebben a próba folyamatban én olyan partnerekre leltem, Hegyi Barbalától, Tóth Andrásig és Wunderlich Józsefen, Bakkatán és Hajduk Károlyon keresztül, teljesség igénye nélkül mondtam most pár nevet, hiszen pozitívumként tudnék mindenkit kiemelni. Úgy érzem, hogy ebben most, hál' Istennek, nincs nagyon gyenge láncem, bár én magamat nem látom kívülről, de nem tartom annak, nem akarok álszerény lenni, szóval nem hiszem, hogy én lennék a bukta ebbe az előadásba. De nagyon jó a csapat, és igazán lehet odafigyelni komoly, mély színészi játékokra, és mindenki teszi a dolgát, és nincs hiszti, nincs fúrás, jó a közösség, és úgy érzem, hogy Mihály Docsakál is nagyon felkészülten érkezett a próba időszakra, tehát hogy már az elejétől kezdve nagyon, nagyon vezetett minket, tudta, hogy mit akart. Intenzív próba időszakunk van, mert kevés az időnk, 6-7 papíron, de gyakorlatilag most például ezen a héten Prágában van Mihály, úgyhogy nem tudunk vele próbálni. Illetve hát minden hétvégén felújító próbák voltak a Vígben, így aztán a Bűn és bűnhődés háttérbe került. Szóval, de ez azt eredményezte, hogy a hét többi napján, amikor tudtunk próbálni, akkor viszont dupla próbák voltak egyből az elejétől kezdve. És a dupla próbák, ezt csak a hallgatóknak mondom, hogy azok akkor szoktak bejönni, az azt jelenti, hogy reggel 10-től 2-ig és 6-tól 10-ig. De ez már csak a főpróba időszakban szokott ilyen intenzíven zajlani egy próba folyamat. Viszont nekünk a tiszta időnk erre, hogy létrehozzuk ezt az előadást, az egy hónap. Viszont ez az egy hónap, ez nagyon-nagyon intenzíven telt, és ez igazán segítette ezt a műhelymunkaszerű munkát. Tehát most azt mondom, hogy egy ilyenben veszek részt, én úgy érzem. És nagyon remélem, hogy majd ön is ezt fogja róla gondolni, meg a hallgatók is, akik megnézik. Remélem, hogy nem okozunk csalódást, és tényleg érződik az, hogy amit én belülről érzek, bár nem ismertem a régi Víg Színházat nagyon, csak amennyire én láttam bizonyos előadásokat, de hogy ott belül milyen volt a hangulat, azt nem tudom, de velem együtt tavaly még azt hiszem 11 új ember érkezett. Ezek közül sokan független szférából érkeztek be a kőszínházi rendszerbe, úgy, mint én. És azt érzem, hogy a régi tagok közül is voltak igazán munkára éhes emberek, és ezt most így egyesíteni próbáljuk. Úgyhogy remélem, hogy ebből valami jó fog kisülni. De nem csak a bűnös bűnhődésben, hanem úgy egyáltalán.
Ezt remélem én is. Na most hallgatunk egy kis zenét, és utána folytatjuk. Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják a rádiókon, szombat délután Orosz Ákossal beszélgetünk, a Végszínház színészével. Említette itt az első menetben, hogy most vette át a Pesti Színházban a Vágy villamosa előadásában Stanley Kowalski szerepét. Ez engem meglepett, láttam a Facebookon egyébként az előadás képeit, mert nem tudtam, hogy ez lesz. Ugye ez valószínűleg úgy képzelem, úgy történt, hogy László Zsolt, aki már évek óta idősnek érezte magát a szerephez, felteszem, hogy nem akarta tovább játszani, de továbbra is műsorom van, és megkapta ezt a szerepet, Stanley Kowalskit. Viszonylag egyszerű beugrás volt, vagy hosszabban tudott készülni rá? Ugye ez nyilván mindig nehéz feladat átvenni a próbaidőszak nélkül egy szerepet, de ez nem egy erős színésznek, felteszem, hogy akkora nehézséget ez nem okoz, vagy hogy van ez? Hogy boldogulsz Stanley Kowalski?
Mindig nehézséget okoz, főleg azért ez a szerep, ez egy híresen, legalábbis számomra híresen jó szerep, tehát én ezzel akartam valamikor az életem folyamán találkozni, és szerintem vagyunk ezzel páran így férfiak ebben a szakmában. Meglepett, amikor kvázi felkértek erre, hogy ezt csináljam meg, de a félelem mellett, mondom, ez az öröm is belevegyült, viszont azért tényleg nem volt rá sok időm, hogy én ezt a magam évet tegyem. Az az igazság, hogy amikor az előző évadban utoljára ment ez az előadás, akkor én már tudtam, hogy a következőt én fogom játszani. Tehát arra volt elég időm, hogy a szöveget megtanuljam. De a szöveg az csak az első szintje gyakorlatilag. Jó, ezzel is lehet vitatkozni, de bizonyos...
Szerintem stimmel.
Tehát egy nem elhanyagolható, de ez egy alapszintű tudása egy szerepnek. Főleg úgy, hogyha nekem egy már létező rendszerbe kell beilleszkednem. Így aztán azt mondhatom, hogy kevés próbánk volt, de mégsem volt annyira nehéz, mert azért három alkalommal tudtam foglalkozni színpadon rendesen ezzel a szereppel. Úgyhogy mire az előadás jött, már nem csak a rettegés vett erőt rajtam, hanem valahogy a nyugalmat is magamra tudtam erőltetni, ami mindenképpen fontos, hogy egy sikeres sikeres jelenléttel bírjak valahogy a színpadon. Igazából én egy jelenettel voltam elégedetlen, a többire azt mondhatom, hogy jól sikerült. Szóval mondjuk 95%, mert elég sok jelenetem van.
Az érdekesebben, vagy az is érdekesebben, hogy nagyjából egyszerre kezdi eljátszani a Vágy villamos, a Stanley Kowalskiát és a Bűn és bűnhődés Raskolnikovját. Hát ha lehet mondani nagyon ellentétes szerepkaraktereket, akkor szerintem ezek olyanok. És akkor ebből vagy azt a pozitív következtetést vonjuk le, hogy nagyon sokféle figurát lát magában a színháza, a Víg Színház, vagy azt, hogy egy erős színészt mindenhol be lehet vetni. Maga nem érzi ezeket nagyon különböző pólusnak, és most akkor hozzácsatolom ehhez azt a kérdést, hogy olvastam egy régebbi nyilatkozatában, hogy mindig a szerepben az érdekli, hogy hol találja meg a kapcsolódási pontot magával, a figurával, és ha nincs ilyen benne, akkor nem is érdekli az a szerep.
De mindig van ilyen.
Mindig van ilyen.
Persze, de addig túrok, ameddig nem lesz.
Mondjuk a Stanley-t azt könnyű volt kitúrni, vagy már ki van túrva?
Nincs kitúrva, de a Stanley Kowalskinak a habitusa az nem áll messze az én hétköznapi habitusomtól, és erre nem mindig vagyok büszke, de az az igazság. Tehát azért én nem mindig vagyok szofisztikált és nyugodt. Én egy hirtelen haragú ember vagyok. Nem tartom magamat rossz indulatúnak, sem agresszívnek, de hamar föl tudok paprikásodni, vagy nem tudom, hogy ezt hogy kell. Jó ki magyar fejezéssel, hogy mondják ezt, de hogy ilyen szempontból ez nekem nem volt egy nehéz feladat.
És Raskolnikov, aki viszont sokat tipródik?
Hát, Raskolnikov az sokat tipródik, de van benne valami elemi tűz, egy oldhatatlan...
Valami megszállottság?
Megszállottság, igen, és az végül is hasonlít a Stanley Kowalskinak az energiájához, csak teljesen más csatornákon keresztül csapódik ki. Tényleg igaza van abban, hogy ez ég és föld, ez a két szerep egymástól, de mégiscsak valami közös, hiszen ha más nem, akkor én fogom csinálni mind a kettőt, tehát az már egy kapcsolódási pont, és én a saját energiáimból, a saját gondolataimból, szívemből, lelkemből tudok építkezni, de nem mondom azt, hogy én ne lennék egy tipródó valaki. Például elmesélek egy történetet, ezt még soha nem mondtam el nyilvánosan egyáltalán, de úgy a magánéletemben is elég kevésszer, hogy nekem gyerekkoromban például volt egy ilyen félelmem, én bicikli versenyeztem egy ideig, és erre nagyon sokat edzettem, és közúton mentem biciklivel, télen-nyáron. És valamiért beakadt nekem, hogy én balesetet fogok okozni. És egy idő után ez olyan mértékű lett, ez a oltatatlan, ilyen nem is tudom micsoda, ez a félelem bennem, hogy akárhányszor átmentem egy kereszteződésen, akkor nem tudom mennyi ideig hátrafele néztem, hogy nem okoztam-e balesetet. Miközben egyébként elég gyorsan haladtam előre. És közben tudtam, hogy ez nem jó, mert előrefele megyek, de hátrafele nézek, de annyira vekengtem magamon belül, hogy nem bírtam ki, hogy ne bizonyosodjak meg arról, hogy nem okoztam-e valami balesetet, hogy nem lett-e másnak baja miattam. Na most ez például egy olyan pont, amit én ismerek, és ez...
Ez szorongás.
Ez egy szorongás, és bizonyos szempontból ezt a példát csak azért mondtam most el, hogy ilyeneket, hogyha átgondolok, akkor már igenis van kapcsolódási pontom egy Raskolnikov féle belső őrlődésekkel, lelkiismeret furdalással küzdő egyénhez. Hát a lelkiismeret furdalás, mint olyan, az pedig abszolút nem áll tőlem távol. Úgyhogy van honnan meríteni.
Dolcsak elválasztotta magát? Vagy, tehát, hogy mi előzte meg? Jó, hát a Mester és Margaritában benne van.
Beugrottam a Mester és Margaritában.
Igen, de nem, ott nem próbálta.
A Mester és Margaritában ott viszont tényleg egy próbával ugrottam, és szerintem az neki egy jó találkozás volt kettőnknek, mert én úgy tudom, hogy ő nem nagyon, szóval, hogy szkeptikus volt a tekintetben, hogy én ezt tényleg egy próbával meg fogom tudni csinálni. És megcsináltam, ez nyilván egy jó pont volt. Utána nézett még előadásokat. Illetve a többit nem tudom. Egyszerűen csak megtudtam, hogy én leszek Raskolnikov, de hogy ez hogy alakult, hogy nem. Én úgy tudom, hogy a Mihály választott engem, de hogy ezt hogy tárgyalták le, az az igazgatói iroda titka marad, úgyhogy igazából erről nem tudok nyilatkozni.
Hát így lett, és akkor majd meglátjuk, hogy mi lett belőle. Minden esetre volt ott egy sajátos feladatban meggyőzte őt, igen, értem. Most, hogy igazgatói irodát említett, úgy eszembe jutott az, hogy vajon amikor a Maladipe együttest, Maladipe színházat elhagyta, akkor Balázs Zoltán győzködte magát, hogy maradjon, Eszenyi Enikő pedig csábította, hogy menjen, volt egy ilyen...
Egyik sem.
Nem volt.
Nem győzködtek, hogy maradjak, és nem is csábítottak, hanem én éreztem úgy, hogy nekem ennyi elég volt a Maladipéből, minden pozitívumával együtt, ezt mindig próbálom kihangsúlyozni, hogy én azért soha nem fogom elfelejteni, hogy ott miket tanultam, milyen lehetőségeket kaptam, és hogy mennyi minden jó volt ebbe, de aztán egy idő után már nem volt benne annyi jó, és ezért aztán úgy gondoltam, hogy én nem tudok fejlődni, és én sem tudok annyit nyújtani annak a közösségnek, amennyit én szeretnék. És hát 7 év, mágikus 7 év eltelt, és tényleg úgy éreztem, hogy valamerre meg kell mozdulni. Ennek volt egy ilyen, szóval ez az érzet, ez már megfogalmazódott bennem, érlelődött, de olyan alaktalan érzet volt, olyan, mint a köt, hogy úgy nem lehet megfogni. Csak úgy éreztem, hogy már úgy valami nem jó. Aztán volt egy pont, amit most nem szeretnék kifejteni, amikor úgy éreztem, hogy na jó, tényleg, most az van, hogy azért van rossz érzetem, mert hogy nekem ebből tehát ez kezd sok lenni, és nekem innen meg kell mozdulni. És akkor én ezt, amikor így tudatosítottam magamban, akkor én szinte egyből közöltem az egész társulat jelenlétében Balázs Zoltánnal, aki annak a színháznak azóta is ugye a vezetője. És én egyáltalán nem mondtam azt, hogy nem szeretném tovább játszani a szerepeimet. Ez egyébként valamikor decemberben történt, tehát még volt fél évad hátra, és nem mondtam azt, hogy én fölállok, és bármit ott hagyok, vagy ilyesmi, hanem hogy időben szerettem volna jelezni azt, hogy én a következő évattól, ha játszom, és a Maladipében már nem mint tag, hanem mint vendég szeretnék. És nagyon sokára tudtam meg azt, hogy nekem már nem marad előadásom semmi a Maradipében, mert mindent levesz Balázs Zoli. És utána, ja, és amikor én ezt így kitaláltam, hogy én eljövök, akkor egyáltalán nem volt képben a Víg Színház, sőt, semmilyen más színház, hanem én csak azt tudtam, hogy nekem onnan el kell jönni. És utána egy-két hónapra rá volt az, hogy elkezdtem gondolkodni, hogy miket lehetne, merrefele lehetne megmozdulni, és akkor én már játszottam vendégként a Pesti Színházba. Gotár Péter rendezésében volt a
két
úrszolgája, most majdnem Velencei Kalmárt mondtam.
És akkor abban, igen.
Úgyhogy, és akkor valahogy azt gondoltam, hogy jelzem, hogy én szívesen lennék, az azt követő évadban szívesen dolgoznék megint valamit, vagy a Pestiben, vagy a Vígben, mert nem tudom, mert nekem az annyira új volt. Tehát én nekem pont a közszínházi rendszer volt teljesen új. És akkor ezt így jeleztem Eszenyi Enikőnek, akivel találkoztam, és mikor találkoztunk, addigra már hozott gyakorlatilag egy szerződést, és mondta, hogy hát ezt gondoljam át, nem kell most aláírni. Engem ez nagyon meglepett. Én azt gondoltam, hogy vagy azt fogja mondani, hogy jó, hát akkor majd jövő évadban, mit tudom én, valamiben vendégként megint benne lehetek, vagy azt mondja, hogy nem, vagy majd gondolkodik bennem, de hát mondjuk egy ilyen konkrét ajánlatra nem számítottam. És akkor ezen én jó sokáig ültem, tényleg gondolkodtam, aztán utána valahogy így alakult. De nagyon sok idő telt el, mire én, nekem ki, miután a Maladipés válás után gyakorlatilag nekem lett egy új partnerem a Víg Színház, mert hogy ez egy szerelem. A Maladipe is az volt, és most ez is az.
Szerelmes típus. Ez így helyes. Kívülről nézve úgy látszott, vagy ahogy én láttam legalábbis. Talán az utolsó bemutatója a Maladipében az a stílusgyakorlatok volt, jól gondolom?
Igen.
Én azt úgy láttam, hogy ott el vagyunk akadva. Aztán utána viszont, amikor már nem volt ott, akkor jött az Ernelláék Farkaséknál, amit nem tudom, látott-e, de az viszont egy olyan dolog volt, aminél én azt gondoltam volna, ha én vagyok az, aki innen elment, hogy milyen kár, hogy ebben már nem voltam benne.
Hát úgy volt, hogy benne leszek. Nem én döntöttem úgy, hogy nem akarok benne lenni.
Látta egyébként?
Láttam, igen, és nagyon-nagyon tetszett.
Ugye, milyen jó.
És utólag azt gondolom, hogy
ha az előbb így... van, akkor lehet, hogy másképp alakul?
Nem. Nem, hanem hogy milyen érdekes, hogy tényleg kifürkészhetetlen a sors, hiszen az az előadás az így lett jó azokkal az emberekkel, akik benne voltak. Nyilván mi, ugyanis ez a válás, ez Lendvácki Zolit is érinti, aki nekem ott állandó partnerem volt a Maladipébe, és tényleg mélyen tisztelem, és nagyon-nagyon remélem, hogy méltó helyét el tudja nyerni ő is majd ebben a szakmában. Most neki kevesebb a feladata, de ezúton is, hogyha ezt bárki hallgatja, akkor azt mondom, hogy bízzanak benne, mert nagyon jó. De hogy mi eljöttünk, és ezért helyettünk lettek abban az előadásban olyan emberek, akik a Hajdú Szabinak a nyelvét nagyon-nagyon értik, és kollégák, és ez ötvöződött a két maladipés lánynak az érzékiségével, meg az tudásával, és ebből alakult ki az az előadás, ami végül is eljutott Karlovivárig, ahol letarolta az egész filmes szakmát gyakorlatilag, mert hogy ebből ugye készült később egy film is.
Igen, csak a Szilágyi Ágota abban nincsen benne.
Jó, ez már egy másik, igen, ez egy másik téma.
Másik történet, igen.
Na mindegy, de hogy azt mondom, hogy végül is szerintem ez egy ilyen szerencsés véletlen.
Tehát egészségesen fogadta ezt a dolgot, nem érezte úgy,
hát én örültem az ő
sikerüknek. Jó, van, nem, már akkor együtt örülöm. Jó, most hallgatunk egy kis zenét, örömzenét, és aztán folytatjuk. Ahol hely van színházi belépő, ezt a műsort hallják a Rádió Q-n. Orosz Ákos a vendégem, Csalóczky Zsolt a hangmérnök, kollégám, én Stuber Andrea vagyok. Visszamegyünk egy kicsit, most a Maladépe végénél tartottunk, és a Vígszínház elejénél, de most megyünk egy kicsit, hátrább tekerjük a főiskolára. Már arról az elején említette, hogy nagyon fiatalon, 18 évesen került be, és Zsámbéki Zsótér, Zsázsó, így hallottam, ez nagyon vicces.
Zsázsó Bómer, hogy Bómer Bodó volt a tanársegéd, ezért Zsázsó Bó.
Zsázsó Bó osztály, ami ma már kuriózumnak tekinthető, mert hogy nem tudom én, talán volt még egy, vagy nem is volt több Zsámbéki Zsótér osztály, tehát ma már külön, így másfelé tanítanak
volt
még egy, igen, tehát akkor volt két ilyen osztály, ami hát igazán nagyon vonzóan hangzik, már mint így rövidítés is. És bekerülted a fiatalon, és hogy érezte ott helyben magát? Tehát nyilván meg akart felelni. Melyik tanárnak sikerült a legjobban megfelelni, vagy fordítva, melyik tanár felelt meg a maga alkatának, érdeklődésének, stílusának leginkább? Beszéljen egy kicsit erről.
Hát ez így változott az évek folyamán. Egyrészt, amikor volt a felvételi, akkor én szerintem engem pont azért vettek föl, mert nem akartam megfelelni. Ugyanis annyira meglepődtem, hogy átkerültem az első rostán, vagy átkerültem a másodikon, hogy túljutottam, hogy amikor már jött a harmad rosta, ami ugye egy ilyen bentlakás, mint hogyha az ember oda járna az egyetemre, akkor én bennem az volt, hogy fúha, hát mekkora jó dolog, hogy én itt lehetek, és hogy én itt minél jobban szeretnék, minél több mindent megtanulni, de álmomban se gondoltam volna, hogy én be fogok kerülni, tehát de nem voltam kis hitű, csak engem nem kötött gúzsba az a félelem, hogy már több egyére próbálkozok, hogy már többször itt eljutottam a kapujába az egyetemnek, és láttam másokon, hogy erre rohadtul rá vannak feszülve. És amiatt hiába mondjuk tehetségesek, de nem tudtak kibontakozni, mert egyszerűen nyomta őket egy ilyen teher, egy felelősség, egy nem is tudom micsoda, egy önmaguknak feltett mérce, hogy azt át kell ugrani, nekem meg nem volt ilyen. Én mint egy szivacs, így szívtam magamba, amit ott láttam, meg amiket ott tanultam, és azt így megpróbáltam visszaböfögni, mikor volt ennek az egész egy hétnek a lezárása. Az meg tényleg nagyon vicces volt, hogy utána fölvettek. Tehát konkrétan én ezt nem gondoltam volna. Úgyhogy szerintem ez volt egy nagy öröm, egy nagy mázli számomra, ha úgy vesszük. Mert egyébként én is rá tudok feszülni dolgokra, de ott laza voltam. Aztán utána elindult az egyetem, és akkor az első két évben inkább azt mondhatom, hogy inkább Zsámbéki Gábornak a gondolkodásával tudtam menni, vagy azután nagyon ácsingóztam, és nagyon sok mindent tanultam tőle. És utána átfordult, és valahogy utána többet is dolgoztunk Zsótérrel, de aztán utána az egyetem végére meg úgy érzem, hogy vele, Zsótér Sándorral volt meg az összhang, ami egyébként talán azóta is azt mondhatom, hogy megvan, mert hát nem csak azért, mert nagyon kedvelem a munkásságát, meg a rendezéseit, hanem azért is, mert időnként azért megkérdezzük egymástól, hogy van a másik, meg hát dolgoztunk is sokat együtt, és azokból jó dolgok születtek szerintem.
Várható a Vígszínházba? Zsótér, hogy jön? És dolgozik? Nem tudni?
Ez nem én vagyok a legmegfelelőbb interjú alany. Nem tudok róla.
Beszélnek valamit, nem.
Nem.
És ő ciklusokban szokott így felbukkanni a Vígszínházban, a nagy színpadon inkább régebben, aztán tehát neki magának is ciklusai vannak, meg a Vígszínháznak is Zsótér ciklusai, tehát pillanatnyilag nincs napirenden, hogy jönne.
Hát én nem tudok róla egyáltalán. Igen.
Hát akkor, tehát akkor tulajdonképpen az egyetemen így egymás után végezte el ezt a két embert kurzusként, a Zsámbéki Gábort meg a Zsótér Sándort, akkor így, ahogy értem, vagy hogy a pályáján így erre haladt, és aztán a Zsótérrel dolgozott, Zsámbékival viszont nem dolgozott azóta. Nyilván nem, mert hogy ő...
Nem dolgoztam vele. Nem is sokszor találkoztunk, tehát néha azért így valahogy így összefutottunk, és akkor mindig nagy örömmel köszöntjük egymást, mert tényleg semmi rossz nincs, amitől ne szerethetnénk egymást, de semmi különösebb kapcsolat nincs azóta se közöttünk, sem munkakapcsolat, sem magánéleti, mármint egy ilyen magánemberi kapcsolat, úgyhogy igen, két külön pályán vagyunk, gyakorlatilag ami néha így, vagyis egy pár évre így összefonódott, és hogy engem tanított sok mindenre.
És hogy az osztályban valamennyien ilyen növendékek voltak, Zsámbéki Zsótér, Bodó növendékek, ez ad valami pluszt, valami közös? Azért is kérdezem ezt, mert van osztálytársa, akivel a független szférában együtt játszik a Karamazov.
Igen.
Karamazovok előadásban, ahol ott osztálytársak vagy évfolyamtársak mindannyian, tehát igen. Hogy van valami megfogalmazható közös magukban? Valami a színházi nyelv, vagy az értés, vagy a partneri viszonyban, ami ettől jellemző, hogy ebben az osztályban végeztek, és ezeknek a tanároknak voltak a növendékei?
Ez kicsit azért olyan, mint a katonaság. Szóval, ha valakivel az ember lehúz 4 évet éjjel-nappal együtt, akkor azért kialakul egy közös nyelv, akkor azért a másiknak a szemerelt rebbenését is érti, akkor...
Meg vannak közös emlékei.
Hát igen, és arra nagyon jó hivatkozni egy darabon keresztül. Például a Karamazov az azért is alkalmas erre, mert nagyon sok mindent meg tudunk a színpadon beszélni arról, hogy ki hol tart. Tehát, hogy azt azért is hoztuk létre azt az előadást, hogy tudjuk egyeztetni azt, hogy mennyi van még a régi tűzből, mennyi van még a régi intenzitásból, mert ugye főiskola után, vagy egyetem után mindenki szétspriccelt, mindenki különböző helyekre került, és akkor próbáltuk utána valahogy így újra egyesíteni erőinket, mint a Tini Ninja harci teknőcök, vagy a bolygó kapitánya, hogy az összes gyűrű egy helyre kerüljön, és megint létrejöjjön ez a szövetség, tényleg, mint a gyűrűk urában. Na jó, most félretéve hülyeséget. Tényleg van mire hivatkozni, és ráadásul egymásnak tudjuk a nagyjából a magánéletét, tudjuk a szakmai életét, tudjuk a nehézségeit, tudjuk a szülői hátterét, hogy honnan jött, mit, hova tart, mik a céljai, stb. És azért ez azon felül, hogy minket mi egy alomból származunk, és egy azon emberektől tanultuk a színházat. Azért azon kívül nagyon sok minden történt, és ugye a pályán eltöltött évek azok azért mindenféle dolgokkal fölvértezik az embert, akkor is, hogyha az alapok ugyanazok, de valahogy mégis ez a közösség, ez mindig is erős lesz. És hát természetesen azért magunkba szívtunk ezek Zsámbékitől és Zsótértől is valami olyan fajta gondolkodást, ami nem egy lustaságra való hajlamot takar, vagy tükröz, hanem a munkába való hitet. Ha így, ha úgy, de hogy az nagyon fontos. És a soha meg nem elégedést. Tehát ez szerintem egy közös vonás. Hogy mindig lehet jobb valami. Hogy mindig lehet mélyebbre menni. Hogyha valami véletlenül egy pillanat mondjuk, mert általában 100%-os csak egy-egy pillanat a színházban, olyan, hogy mondjuk valami órákon keresztül 100%-os legyen, az nagyon ritka. De hogy akkor utána azt el kell felejteni, és azért mindig újra és újra meg kell dolgozni. Szerintem ez a fajta gondolkodás, ez igenis közös bennünk.
Amikor a Maladipe Színházban dolgozott 7 évig, akkor is tulajdonképpen nyitott mindig utakat másfelé is, vagy legalábbis még az alternatív mellett is alternatív vonulata volt, például ez a Karamazov, ugye ez egy több éves produkció már.
Igen.
Ez, gondolom, hogy ezt a Víg Színházban is fenntartja magának, hogy legyenek ilyen külön útjai. Például a Sirály, azt nem is tudom, az már a váltás időszakában volt a kultúrbrigádos Sirály, amiben...
Hát igen, amikor azt a Sirályt én elvállaltam, akkor még a Maladipéből kértem ki magam rá, illetve a Maladipéből kértek ki, és aztán mire megvalósult addigra, már lehetett tudni, hogy én a következő évadban nem leszek a Maladipe tagja, de amikor én azt a Sirályt elvállaltam, akkor nem tudtam még előre, hogy én már nem leszek a Maladipe tagja egy
év. De a szándék az most is megvan magában, hogy azért a nagy színház mellett mondjuk akár szerződés szinten fenntartsa a jogot arra, hogy olykor visszamegy az alternatív vagy független szférába? Vagy igazából most ezeket az éveket kitölti a Víg Színházi?
Most például csináltunk 2 fiatal színész kollégámmal és 2 zenésszel egy koncert színházi előadást, egy Bereményi Gézának 2 darabjából, amit összevontunk, ezt a 2 darabot, az egyik az a rendszerváltás előtt játszódik, a másik a rendszerváltás után játszódik, és ez 2 különálló darab, ebből mi csináltunk egyet, és zenéket tettünk bele, Cseh Tamás zenéket, és áthangszereltük ezeket a dalokat, és ezt a házi színpadon a saját szakállunkra délutánonként próbák, mit tudom én, mik között, vagy éjszaka lepróbáltuk, és aztán megmutattuk. És ez úgy sikerült, hogy fölvették műsorra, úgyhogy ez majd novembertől Kelet-Nyugati Pályaudvar címen látható lesz. Szuper. Tehát azt mondom, és mondjuk a házi színpad az akár lehetne a Jurányiba is, vagy akár lehetne a Maladipének egy játszóhelye is, tehát az egy kicsi mencsvár gyakorlatilag a nagy színpad ellentéte ott a Vígen belül. Tehát hogyha ez például a Vígen belül volt egy partizán projekt, egy alternatív projekt, tehát én ezeket folytatom. Az én agyam nem állt le, a szívem az nem alakult át, és én ugyanúgy próbálok a Vígben is, mint ahogy próbáltam a Maladipében. Én odaadtam magamat 100%-osan a Maladipének, és nagyon szeretném odaadni magam 100%-osan a Vígnek is. Emellett a színház mindenféle formája nagyon-nagyon érdekel, és ezért mindenre nyitott vagyok. Tehát, hogyha van alkalmam, akkor igenis megyek máshova is. Csak az az igazság, hogy így 30 fölött már most, hogy majdnem 31 vagyok, és már gyakorlatilag érzem az idő vasfogát, így egyre nagyobb igényem van mondjuk kimenni a napfényre, vagy néha kiülni egy parkba, vagy a mennyasszonyommal sétálni egyet. Tehát, hogy én beletettem 7 évet a Maladipébe úgy, hogy mellette nagyon nem volt szabad időm, és azt érzem, hogy bizonyos szempontból kell egy kicsit töltekezni, hogy utána újra bele tudjam pakolni a színházba a pozitívat, és ne a negatívból fogalmazzak. Ugyanis az van, hogyha az ember nem ad magának időt, és nem tud lenyugodni, akkor az történik, a tapasztalataim szerint, hogy a hiányaiból kezd el építkezni a színpadon, és az egy negatív energia, én pedig a pozitív energiát szeretem. Tehát nem tudom jól elmondani, ennél jobban elmondani.
Ez világos volt. Hallgatunk rá egy kis zenét. Ahol hely van, színházi belépő, ezt a műsort hallják a rádió. Kunszombat délután Orosz Ákossal beszélgettünk, és pont oda lyukadtunk ki, ahova én is ki akartam egyébként egy ponton lyukadni, hát nem feltétlenül, mint végső konklúzió, ellenkezőleg, hogy vajon a Vígszínházi nagyüzem, amely kétségkívül az, és esténként több ezer ember előtt játszanak a színészek több helyszínen, nagyon sok előadást általában, és a Vígszínház társulatában, mint erről már érintőlegesen szó volt, tulajdonképpen ezek maradnak meg, és nőnek fel, vagy lesznek akik bírják ezt a sokat dolgozást, ahogy említette Vencel Verát, hogy beteg volt, visszajött, ott akar lenni abban a kis szerepben, amit játszott korábban. Hogy vajon ezt hogy bírja, vagy érzi-e már, hogy bírja, különösen, hogy főszerepeket játszik, ugye játsza a Haramiákban, az egyik, igen, a rossz fiút, meg jönnek az újabb főszerepek, hogy sikerült-e már, vagy találja-e a módját annak, hogy hogyan tud közben feltöltődni, hogy a pozitív energiákból építkezzen, ahogy azt az előbb fejtegette, nagyon okosan is találóan szerintem. Látja-e már ennek a módját, a gyakorlatát, sikerül-e kialakítani?
Hát én például azt hiszem, hogy eléggé megváltoztattam az életmódomat, szóval próbálok egészségesebben élni. Kevesebbet kimaradni éjszaka. Egyre kevésbé hiszek a... nem tudom, az élet sötét oldalában. Tehát, hogy nem attól leszek jobb, hogy mondjuk kimegyek kocsmába hajnal, nem tudom, 4-ig, és ott okoskodok másokkal, hanem attól leszek jobb, hogyha próbálok minél jobb állapotba kerülni a másnap reggeli próbához, mondjuk. De természetesen egyik sincs meg a másik nélkül, tehát néha kell valamit az éjszakai életből is megérezni, hiszen ez egy olyan szakma, amihez ez bizonyos szempontból hozzátartozik, ezt nem is érdemes letagadni. Meg hát éjszaka tudnak találkozni például a színházi emberek, ugye, mert hogy akkor végeznek, és azért kénytelenek éjszaka valahogy, hogyha valakivel akarsz eszmét cserélni, akkor az...
Randevúzni éjszaka kell, lehet csak randevúzni.
Igen. És akkor történnek meg a szakmai beszélgetések is, de nálam ez most úgy néz ki, hogy én mondjuk két havonta egyszer megyek ki, és egyébként meg két próba között eljárok futni, vagy lemegyek szaunázni valahova, vagy tehát, hogy próbálom magam egyszerűen egészségesebb életmódot próbálok élni. Ez az egyik. A másik az, hogy a Vígszínházban, bár nagyon-nagyon sokat kell dolgozni, mégis van egy olyan rendszer, amihez lehet az életet betáblázni. A Maladipében ez úgy nézett ki, hogy soha nem tudtuk egyik este, hogy másnap reggel hányra kell bemenni, hogy 10-től kezdünk, vagy délután 2-től dolgozunk hajnal 2-ig, vagy reggel 10-től dolgozunk délután 3-ig, vagy 10-től 2-ig, 6-tól 10-ig, tehát soha nem lehetett tudni, hogy mikor van szabad időnk. Plusz a Maladipében azért mi építettük fel a díszletet, mi csináltuk meg a világítást, ami még a színészi feladatunkon kívül egy csomó minden energiát gyakorlatilag fölemésztett. A Vígszínházban pedig van egy rendszer, amihez képest én tudom élni az életemet, ha akarok, ha van rá lehetőségem, akkor el tudok menni úgy szinkronizálni, tudom, hogy mit, mikor vállalhatok, tudom, hogy mikor tudom befizetni a számláimat, tudom, hogy mikor tudok elmenni ebédelni, stb. És ez a rendszer, a rendszeresség, az számomra nagyon fontos, és ez maga a rendszeresség elősegíti bennem a pozitív energiáknak, vagy a pozitív gondolatoknak a létrejöttét, és még arra visszakapcsolnék, amit az előbb mondott, hogy nagy főszerepeket játszom, vagy jó szerepeket játszom, ez is igazából egy olyan dolog, hogy sokkal szívesebben vagyok fönn a színpadon, és erőltetem meg az idegrendszeremet, az agyamat, a szívemet, és halok meg egy nap ötször a színpadon, mint hogy üljek az öltözőbe, vagy a büfébe jó fejkedjek. Tehát, hogy engem az sokkal jobban leszív, ha nincs dolgom, mint hogyha van dolgom.
Tehát van ez a sok energiája, ami van, és akkor ezt jó irányba kell kiengedni.
Hát én szeretnék 85 évesen is játszani. Sőt, 95 évesen is szeretnék játszani. De mellette szeretnék 3 gyereket, meg 8 unokát. Nem tudom, hogy ezt hogy lehet csinálni, de megpróbálom valahogy.
És azt mondja 30 évesen, hogy most már az idő asfogait kopogtat magán, vagy mit csinál.
Hát mondta az, úgy kezdtük el a beszélgetést, hogy azért elég sok mindent, tehát sokfele megfordultam, és sok mindent csináltam, és azért lehet tényleg 31 éves vagyok, de hát 10 éve gyakorlatilag éjjel-nappal benn vagyok a színházba. Vagy 12, nem tudom, főiskolával együtt. Nem is tudom mennyi gyakorlatilag. Tehát, hogy azért most már egy ideje ebbe élek, és azért valahogy megváltozik az embernek a hozzáállása, de nem a tekintetben, hogy kevesebbet akarok dolgozni, hanem csak, hogy bírom ezt csinálni. Hogy bírom jól csinálni. Vagy látom, hogy hosszú távon mi az, ami nem működik. Például 2 éve leszoktam a dohányzásról, mert úgy éreztem, hogy ez nem, most dohányozhatok még 20 évig, csak akkor valami baj lesz. Márpedig én tényleg, én sokáig akarok élni, és sokáig akarok színész lenni.
Hát ez olyan volt, mint egy végszó. Bennem nagy optimizmust szült ez a mi beszélgetésünk magát illetően. Úgyhogy én drukkolok. Igen, és igen, legyen minden így. Jó. Köszönöm szépen.
Köszönöm én is.
Orosz Ákos volt ma a vendégem, ez az Ahol hely van, színházi belépő című műsor volt. Stuber Andrea vagyok, elköszönök. Hallgassanak bennünket a jövő héten is.